Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai estén. Hát ezt a kis éneket nem tudtam eldönteni, hogy tanultuk-e már, vagy sem, ismerjük-e, vagy sem, ezért így adom kézbe, de valószínűleg tartom, hogyha a dallamát meghalljuk, akkor majd ismerős lesz, egyébként egy halleluja. Úgyhogy ezt énekelnénk minden este, akkor megpróbáljuk ezt megtanulni most. Azért nem a hallelujában, mert egy kicsit a szövege más, mint ami a hallelujában van.
A Golgotán, hol szenvedett, és bűnömért tett eleget, ott áldozott szent vérével, méltát adott gyötrelmével.
Szeretnénk megérteni annak titkát, amit miattunk és érettünk, vállaltál és tettél. Engedd meg nekünk, hogy a te titkaidat, amelyeket ígéd, megnyit előttünk, megérthessük. Engedd meg nekünk, hogy a szívünkig érjen a te titkaidnak üzenete, hogy megmozdítson bennünket, könyörüljél meg rajtunk, hogy meghalva a te igédet hadd válaszoljon a mi szívünk te neked, hiszen azért jöttél, azért keresel bennünket, hogy a veled való kapcsolatunk épüljön, hogy a veled való kapcsolatunk tisztuljon. Köszönjük te neked azt a kegyelmet, amelyel ma este is összehívogattál ide bennünket, azt a kegyelmet, amelyel igéd világosságát munkálod közöttünk. Légy áldott, Urunk, azért, hogy szeretsz bennünket. Amen. Kedves testvérek, ezeken az estéken a Golgota hegyére, a kereszthez invitálom a testvéreket, hogy a kereszt titkáról szólalhasson közöttünk Isten igéje. A Golgota, Jézus Krisztus keresztje sokféleképpen értelmezhető és magyarázható. Ezeken az estéken úgy jövünk most Jézus Krisztus keresztjéhez, a Golgotára, mint a legek helyére. A legek. Isten igéje tanítani fog bennünket arról, hogy a Golgota a legfélelmetesebb kifejezője az ember bűnösségének, az emberi bűnnek. Aztán hallani fogunk arról, hogy a Golgota, Jézus Krisztus keresztje a legcsodálatosabb kifejezője Isten szeretetének. Majd arról fogunk hallani, hogy a Golgota a legerősebb bizonyítéka a sátán leverettetésének, és végül arról, hogy a Golgota a leghatalmasabb tett az ember megváltására. Négy estén ezekkel a legekkel szeretnénk foglalkozni, amelyek közül az első ma este ez, a Krisztus keresztje, a Golgota hegye, a legfélelmetesebb kifejezője az ember bűnösségének. Az ige, amelyet olvasok, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből való, a Abcsel 4-ből a 26. és a 27. verseket fogom olvasni, amely Péter és János szabadon bocsájtása után a gyülekezet imádságát írja le, és ebben az imádságban található ez a vallomás, ez a kijelentés, amelyet most olvasok a testvérek közül. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Kedves testvérek, amikor a Krisztus áldozata, a kereszt bárhol szóba kerül, akkor mindig előkerül szükségszerűen és elválaszthatatlanul a kereszttől egy fogalom is, méghozzá a bűnnek a fogalma. Tanúi vagyunk annak, hogy ez a fogalom, és mindaz, ami ehhez a fogalomhoz, a bűnhöz kapcsolódik, hogyan relativizálódik korszakokról korszakokra. Vannak az emberiség életében különböző jelzői a bűnnek. Így ismerünk kis bűnöket, meg ismerünk nagy bűnöket. Aztán vannak olyan bűnök, amelyekre azt szokták mondani, hogy korszakos bűnök. Egy-egy időszakhoz, korszakhoz kapcsolhatók. Vannak olyan bűnök, amelyeket úgy jelzünk, hogy az emberiség elleni bűnök. Az emberi nemzet ellen való bűnök. Aztán vannak felderített bűnök, de tudunk felderítetlen bűnökről is. Vannak olyan bűnök, amelyeket azzal a jelzővel illetünk, elnézhető bűnök. Vannak olyan bűnök, amelyekre azt mondjuk, megbocsátható bűnök. És vannak olyanok, amelyeket úgy jelzünk, megbocsáthatatlan bűnök. Vannak a Biblia szerint halálos bűnök, vagy halálos bűn. És még lehetne sorolni azt, hogy mi minden jelzőt kapcsolunk ehhez a fogalomhoz, hogy bűn, és azt is hosszan lehetne ecsetelni, hogy hogyan relativizálódik mindaz, ami ezekbe a kategóriákba tartozik. Vannak olyan időszakok a Földön, amikor az erkölcs erősebb, és a bűnöket másként sorolják és osztályozzák, mint amikor az erkölcs gyengébb. Mindig változik az, hogy az adott kategóriába, amivel a bűnt jellemezzük, mit sorolunk be, és az is változik szüntelenül, hogy hogyan viszonyulunk a bűnhöz. Vannak olyan bűnök, amelyeket régen büntettek, ma nem bünteti senki. És vannak olyan bűnök, amelyek régen nem voltak, ma meg keletkeznek, és ki kell dolgozni azt, hogy hogyan lehessen azt büntetni, szankcionálni. Azt gondolom, hogy az emberiségnek, és talán azt mondhatom, hogy itt is osztjuk ebben egymásnak a látását, hogy egy általános felismerése az, és egy általános felismerésünk az, hogy sajnos az ember nem képes bűn és bűnözés nélkül élni. Ma senki sem hisz egy tökéletes társadalomban. És nem tudom, hogy aki az emberek között leélt néhány évtizedet valaha is ezen a földön, hitte valaha igazán valaki egy tökéletes társadalomban. Egy olyan társadalomban, ahol nincsen bűn. Hirdettek ilyen rendszereket, és hirdetnek ilyen rendszereket időről időre. Az ember maga is kikiált ilyen rendszereket a tökéletesség igényével, de igaz és törvény, akármennyire nem esik ez jól nekünk, hogy az ember nem képes bűn és bűnözés nélkül élni. Általában az emberiség azt is felismerte, hogy az ember nem alkalmas arra, hogy a bűn elleni szankciók nélkül éljen. Tehát egyfelől igaz az, hogy mindig van bűn és bűnözés, és amióta az emberiség mindig szankcionáljuk a bűnt. Az a felismerés vezet ide, hogy az ember nem alkalmas arra, hogy szankciók nélkül éljen. A következmények, amikor a bűnt nem szankcionáljuk, az mindig az anarchia, a káosz, a totális rendetlenség, amely a társadalmak összeomlásához vezet. Maga az ember is összeomlik, ha a bűne nincsen szankcionálva. És harmadszor a bűnnel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az is igaz, hogy a keresztényeken kívül senki sem tud elfogadható választ adni arra, hogy honnan ered a bűn, és hogy miért olyan az ember, amilyen. Hogy miért bűnöz az ember, hogy miért kell a bűnt szankciókkal torolni és féken tartani. Most erre a kérdésre senki nem tud a keresztényeken kívül bármilyen elfogadható választ adni. A Biblia, Isten kijelentése arra tanít meg bennünket, hogy Isten a teremtésben egy meghatározott rendet adott mindannak, amit létrehozott. Rendet adott Isten a természetnek, rendet adott az égi testek járásának, forgásának, és Isten rendet adott az embernek is. Ebben a nagy isteni rendben minden áldásosan és hasznosan működött, mindaddig, amíg az ember ezt a rendet meg nem sértette és föl nem borította. Ennek a rendnek, amelyet Isten szerzett, az volt a lényege, hogy Isten állt az első helyen. Ő, mint mindenek felett uralkodó, tökéletes személy, nem csak teremtette, hanem fenntartotta ezt a rendet. Az embernek is megvolt és megadatott a maga helye ebben a rendben. És ebben a rendben az ember a Szentírás szerint az elképzelhető legelőkelőbb helyet kapta meg Istentől. Azt mondta Isten az embernek, így olvassuk az 1 Mózes 28.30-ban, hogy miután Isten megteremtette az embert, ezt mondta az embernek, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó, mászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, ím én néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Az Isten rendje, amelyet megalkotott, az a hely, amelyre az embert állította, ahogy mondtam, egy előkelő hely. A legelőkelőbb hely a teremtésben. Isten azt mondja, az az én rendem, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Azért töltsétek be a földet, hogy az uralmatok alá hajtsátok. A föld a tiétek. Uralkodjatok rajta. A tenger halain, az ég madarain és mindenféle állatokon. Azt mondja Isten, néktek adok mindent, ami a földön van. Azt gondolom, hogy az ember helye, ha nem emberek volnánk, azt mondanánk, irigylésre méltó. Ha ironikus akarnék lenni, akkor azt mondhatnám, hogy irigykedhettek a halak, a fák, a növények, a madarak, mert az ember ezeknél jóval többre méltatott. Az Isten rendjében csodálatos helyet kapott az ember. Isten arra méltatta az 1 Mózes 2.15 szerint, hogy művelje és őrizze azt a kertet, amelyet arra teremtett Isten, hogy az ember ott jól éljen. Mindennek megvolt a helye. A Biblia szerint az ember azzal sértette meg az Isten rendjét, hogy nem elégedett meg azzal a hellyel, amit Isten neki szánt. A bűnesetet sokféleképpen lehet értelmezni, és sok mindent elmondhatunk a bűnesettel kapcsolatban, de egyfajta felfogása, értelmezhetése a bűnesetnek az, hogy azt mondjuk, hogy az ember nem elégedett meg a maga helyével. Okosabbá akart lenni. Azt olvassuk, hogy Évának tetszett a kígyóval való beszélgetés tartalma. És ő úgy gondolta, hogy jobb lenne még okosabbá lenni. Olyanná lenni, mint amilyen az Isten. Magyarán szólva az ember a maga helyéről, ha osztályozni szeretném, akkor azt mondom, hogy erről a második helyről vonzónak találta azt, hogy előlépek az első helyre. Olyan legyek, mint az Isten. Vagy sarkítva fogalmazom, Isten legyek, én magam is. Az ember nem csak vágyott erre, hanem azt is elmondja a Biblia, hogy meglépte ezt a lépést. És ezzel a teremtés eredeti rendje felborult. Minden felborult. Azt mondta Isten, hogy amely napon ezt megteszitek, meg fogtok halni. Azaz felborul a rend, amit én létrehoztam, meg fogtok halni, az én rendemben, amit veletek kapcsolatban kigondoltam, nincs ott a halál. De ha megsértitek az én rendemet, akkor bejön a képbe a halál. Aztán azt olvassuk a Szentírásban, hogy a bűneset után Isten megátkozta a földet. Te miattad, azt mondja Isten. Átkozott legyen a föld te miattad, mondja Ádámnak és Évának. A rend felborult. Mondhatom úgy is ezzel a szójátékkal, hogy az ember a bűnesetben tulajdonképpen rendbontóvá lett. A szó szoros értelmében rendbontóvá lett. És tulajdonképpen ez lett az ember bűne. Belépett az Isten helyébe, mindenek fölött uralkodni akarván, döntéseket akart hozni Isten helyett, Isten mellett, vagy éppen Isten ellenében. És ezzel a döntésével az ember, ezzel a húzásával mindent összezavart. Az az Isten kegyelme és szeretete, hogy alkalomról alkalomra kijelentette az ő rendjét. Az ember számára. Azért, hogy emlékeztesse az embert arra, hogy mi lenne számunkra a jó. Isten soha nem erőszakolta a maga rendjét az emberre, egészen egyszerűen beszélt arról, hogy én hogyan terveztem. Hol lenne a te helyed, és hol lenne az én helyem? És ha te ezt megtartanád, ha ezt komolyan vennéd, akkor az jó lenne neked. Az ember nem lett boldogtalanabb, vagy boldogabb azzal, hogy az Isten mellé akart lépni. Sőt, sokféle rossz dolog forrása lett Ádám és Éva döntése. Isten újból és újból jött, hogy emlékeztesse az embert arra, hogy hogy lennének a dolgok jól. Hogyan történhetnének a dolgok áldásosan és szépen. Azt olvassuk, hogy sokféle követet küldött Isten. Mindenféle időkben, mindenféle korszakokban, hogy jelentse az ember számára az ő rendjét. Általában igaz volt az, hogy az Isten által jelentett rendet az emberiség soha nem fogadta be. Voltak olyan időszakok, amikor bizonyos helyeken, bizonyos emberek engedtek az Isten követeinek. Olvasunk Jónásról, aki elmegy Ninivébe, és beszél az embereknek az Isten rendjéről. És ezek az emberek megértik azt, hogy a mi életünkben az Isten nincs a helyén. Bűnbánatot tartanak és megtérnek. De ugyanakkor olvasunk a fáraóról is, akinek Mózes 10 csapás kíséretében hirdeti az Isten rendjét. És a fáraó szüntelenül kemény marad. Nem fogadja be és nem fogadja el az Isten rendjét. Sajnos a bűneset óta általánosságban, az egész világra kiterjedően soha nem nyílt meg az emberiség arra, hogy az Isten rendjét elfogadja. Sokkal, de inkább az volt a jellemző, hogy jöttek a követek, és az ember mindig elutasította az Isten ajánlatait, az Isten tanácsát, az Isten utasításait. A Biblia arról beszél nekünk, hogy utoljára Isten elküldte a tökéletes követet, Jézus Krisztust. Ő közölte az emberekkel egyszer s mindenkorra azt, hogy mi az Isten rendje és mi az Isten akarata. Felkent volt, ahogy hallottunk erről vasárnap, azaz ez a követ teljes felhatalmazással jött. Nem úgy, mint a korábbiak, hanem teljes felhatalmazással érkezett el erre a földre. Így mondja a zsidókhoz írt levél első fejezetének első versétől kezdődő szakasz, minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával tartja a mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztítván üle a felségesnek jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Azt mondhatjuk a zsidókhoz írt levél vallomása alapján, hogy Jézus Krisztusnál tökéletesebb követ, aki az Isten rendjéről tett bizonyságot és azt hirdette ezen a földön, nem jöhet. Nem volt ilyen Jézus Krisztus előtt, és nincs Jézus Krisztus után sem. Hiszen azt mondja, az örökös jött el hozzánk, aki ott volt a világ teremtésénél, aki ott volt az ember bűnbeesésénél, aki nem csak a teremtésről, hanem a bűnről is tud mindent. Azt küldte el hozzánk az Atya, aki mindeneknek az örököse, aki az Atya dicsőségének a visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki fönntartja a világ mindenséget, azt mondja, aki fönntartja a világ mindenséget. Így beszél róla a Szentírás, és így beszél róla velünk most, róla most Isten igéje is nekünk. Kedves testvérek, ez Jézus Krisztus. Ez Jézus Krisztus, az Atya tökéletes követe. És mit látunk Jézus Krisztussal kapcsolatban? Azt látjuk, testvérek, hogy az ember újra ugyanabba a bűnbe esett, mint amibe belelépett ott az Édenkertben is. Mert miközben eljött az Isten tökéletes követe, az ember újra Istenné tette magát, hogy felülbírálja az Istent. Azt mondja a Szentírás, hogy nem fogadta be az ember ezt a követet. Nem fogadta be az emberiség ezt a követet, sőt, elvetették. Egy helyen úgy beszél róla a Szentírás, mint az építőkről, az emberekről, akik egy bizonyos követ elvetettek, félredobtak, mert úgy gondolták, nem jó semmire. Pedig az a kő lett a szegletnek a kövévé. Azaz a legfontosabb kővé az épületben. Az ember nem fogadta be, sőt, elvetette ezt a követet. És ahogy olvassuk az Abcsel 4-ben, a fölolvasott ige szakaszban, így vallanak az első gyülekezet tagjai. Felállottak a földnek királyai, a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad Jézus ellen, akit felkentél Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével. Rendkívül érdekes ez a felsorolás, testvérek. Mert ebben a felsorolásban gyakorlatilag mindenki benne van. Benne van a pogányvilág, benne van Izrael népe, mint akik reprezentálnak minden embert. Nem csak az van, hogy a zsidók voltak azok, akik Jézus nem fogadták be. Nem lehet megvádolni a zsidókat azzal, hogy nekik nem kellett Jézus. Bezzeg, ha a pogányok ott lettek volna. A pogányoknak sem kellett Jézus. A pogányok sem fogadták őt be, hanem az Isten legtisztább, legvilágosabb nagykövetét ugyanúgy elutasította a zsidó nép, mint ahogy elutasította a pogány világ. Ott volt Pilátus, aki beszélgetett Jézussal. Azt mondja, semmi bűnt nem találok benne. De a végén mégis hozzájárul ahhoz, hogy Jézust keresztre feszítsék. Kedves testvérek, a kereszt és a Golgota kifejezi az emberi bűnt a legfélelmetesebben. Azt a bűnt, amikor az ember magát az Isten helyébe emeli. Felülbírálja az Istent, és a maga kezébe veszi a dolgokat. A Golgotai kereszten szenvedő Jézus Jézus halála arra nézve tanít bennünket, hogy az ember nem javult semmit. Az ember nem javult semmit. Ha azt gondolnak, hogy a bűneset óta az ember mégiscsak összeszedte magát egy kicsit, és jobbá lett, mint amilyen Ádám és Éva volt, akkor a Golgotai kereszt belerendít bennünket abba, hogy az ember semmivel nem lett jobb. Mert amikor eljött az Isten követe, aki azt mondta magáról, hogy aki engem látott, az látta az atyát, akkor az ember mindenre nemet mondott. Az ember mindenre nemet mondva elutasította és elvetette ezt a mennyei követet. A Golgotai kereszt a legfélelmetesebb kifejezője az emberi bűnnek. Ahol most nem csak azt a cselekedetet kell látnunk, hogy emberek Jézus Krisztust keresztre feszítették, hanem arra hívom a testvéreket, hogy lássuk meg ezt az eseményt úgy, mint ahol az ember ellöki magától az Istent. Ahol az ember azt mondja Istennek, hogy nem kell ez. Nincsen rád szükségem, mert én jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Ez az ember eredendő bűne. Nem kell az Isten rendje. Nem kell az Isten személye. Majd én egyedül megoldom. Majd én egyedül leszek olyan okos, leszek olyan ügyes, hogy a dolgokat elrendezem. Ami megtörtént az Édenkertben, az megtörténik sok ezer évvel később, Jézus Krisztus kereszt halálakor is. Kedves testvérek, Jézus Krisztus keresztjéhez, a Golgotához jövünk estéről estére. És amikor ma este oda jövünk erre a helyre gondolatban, akkor lássuk meg úgy a Golgotai keresztet, mint ami a legfélelmetesebben kifejezi a mi bűnösségünket. Nem csak azoknak az embereknek a bűnösségét, hanem a mi bűnösségünket is. A Biblia azt mondja nekünk, és úgy tanít bennünket, hogy Ádám és Éva reprezentálták az egész emberiséget. Ez azt jelenti, hogy Ádámban és Évában vétkeztünk mindannyian. Noha ők követték el Istennel szemben a bűnt, mégis reprezentánsai voltak az egész emberiségnek. Amikor Jézus Krisztus keresztjéhez jövünk, és látjuk az ember elutasítását, látjuk Heródes, Poncius Pilátust, a pogányokat és Izrael népét, akkor olyanokkal találkozunk, akik szintén reprezentálnak. Nem mondhatja senki azt, hogy én nem voltam ott, ez nem az én bűnöm. Nem mondhatja senki azt, hogy én ebben az ügyben érintetlen vagyok. Mert akik ott állnak, akik cselekesznek, akik elutasítanak, azok reprezentálnak. Bennünket reprezentálnak. És ha valakinek kételje van afelől, hogy bennünket reprezentálnak, akkor Isten igéje ma arra buzdít bennünket, hogy elgondolkozzunk azon, hogy vajon az életünkben érvényesül-e az Isten rendje. Mert amikor az életünkben az Isten rendje nem érvényesül, akkor gyakorlatilag a mi életünk is azt a legfélelmetesebb bűnt fejezi ki, amely megnyilvánult ott az Édenkertben, és amely megnyilvánult ott Jézus Krisztus Golgotai keresztje körül. Az Isten rendje az ember előtt egy lehetőség. Nem kötelező vele élni. De akik nem élnek ezzel a renddel, azok az Isten haragját vonják magukra és tartják magukon. Az Isten rendje szerint élni ma az ember számára jót jelent. Isten azért adta a kijelentést, nem csak az Ószövetséget, hanem az Új Szövetséget. Azért beszélt az ő rendjéről, az ő helyéről és a mi helyünkről, hogy nekünk jó életünk legyen. Amikor ezt a rendet elvetjük, megvetjük, amikor ezt a rendet nem fogadjuk be, amikor az ember okosabb akar lenni, mint Isten, akkor mindig bajok származnak. abból mindig átok, bántódás és szomorúság származik, vagy ahogy a Biblia mondja, halál származik az ember életében. Isten könyörüljön meg rajtunk, testvérek, hogy Jézus Krisztus keresztje körül állva gondolatban el tudjunk azon csendesedni, hogy valóban ott áll-e a mi Urunk az életünkben, ahol az ő helye van. Sokszor mondjuk ő teremtő, fenntartó, sokszor mondjuk azt Úr az életünkben, de vajon ott van-e azon a helyén, ami az ő helye. És vajon a saját életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban mi azon a helyen állunk-e, ahol nekünk állunk kell. Nem akartunk-e előbbre lépni, följebb lépni? Nem akarunk-e nagyobbak lenni? Nem bírálgatjuk-e olykor Istent? Segítsen meg bennünket az Úr, hogy ezen az estén, ezen elcsendesedhessünk egyen-egyenként mindnyájan, személyesen, ezért is tartsunk most egy perc csendességet, amikor kiki elmondhatja a maga imádságát Isten színe előtt, aztán majd én fogok imádkozni, és az úri imádsággal fogjuk befejezni az imádságunkat. Csendesedjünk most el, és könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, keresztedhez hívtál bennünket ezen a mai estén, azért, hogy emlékeztessél bennünket a mi bűnünkre, arra, hogy nélküled élünk, arra, hogy elutasítunk téged, arra, hogy nem engedünk téged oda életünk középpontjába, nem vetjük magunkat alá annak a rendnek, amelyet te alkottál a mi javunkra, amely rendben te állsz az első helyen. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amellyel most is figyelmeztetsz bennünket, és amellyel emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te halálodnak ezért kellett bekövetkeznie. Köszönjük te neked azt, hogy te nálad van gyógyulás. Köszönjük, hogy lehetséges előtted meghajolni. Magunkat megalázva arra a helyre lépnünk, amely helyet te adtál nekünk. Kérünk, add meg egyen-egyenként mindannyiunk életében azt a csodát, azt a felismerést, azt az alázatot, azt a bánkódást, amellyel odaállítunk téged életünk középpontjává. Adjad nekünk azt a felismerést, hogy nem jó, ha nem te állsz ott. Adjad nekünk azt a felismerést, hogy nem jó, ha nem te szabod meg életünk rendjét. Gondolkozásunkat, cselekedeteinket, ha nem irányítod, Urunk, oly sok nyomorúságba jut a mi életünk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy így hadd tudjunk téged fölismerni, és komolyan venni azt a bűnt, amelyet téged erről az első helyről újra és újra elsodrunk, félreállítunk. Urunk, hadd tekintsünk te reád úgy, mint aki minden hatalommal bírsz, azzal a hatalommal is, amelyel át tudod formálni a mi szívünket, egész életünket. Hadd jöjjünk te hozzád most így, mint erős Istenhez, és hadd kérjük a te jóságos kegyelmedet mindannyiunk életére. Emlékezzél meg rólunk, és engedd, hogy a mi bűneink megterheljenek bennünket. Munkálj a szívünkben lelkiismeret furdalást, és egyúttal kényszeríts bennünket oda magadhoz, a megoldások helyére, az áldás hegyére, a Golgotához. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és képes vagy megtisztítani a mi szívünket. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, amikor úgy szólítunk téged, ahogy tanultuk tőled. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvérek, szeretettel hívogatunk mindenkit holnap estére is. 7:30 kezdődnek az alkalmaink. Ha valakinek nem jutott volna vasárnap, vagy visszatette az énekeskönyvbe ilyen kis emlékeztető cetli, akkor ott az asztalon van ilyen kék színű, azt vigyük el, azon pontosan szerepel az összes alkalom, ami itt a nagy héten tartatik közöttünk. Tehát szeretettel hívogatjuk a testvéreket holnap estére is, csütörtökre is, majd pénteken este is 7:30 fogjuk kezdeni az Isten tiszteletünket, hogy már ne zökkenjünk ki ebből a félhetes kezdésből. Az bent lesz a templomban is, úrvacsoraosztással egybekötött Isten tisztelet lesz. Az éneket végül is, aki holnap jönni szeretne, nyugodtan elviheti haza, de ha úgy gondoljuk, hogy itt biztosabb helyen van, akkor tegyük oda le az asztalra, fogjuk minden nap ezt énekelni, és akkor egyúttal mindig éneklünk egy dicséretet is az énekes könyvünkből, így ezt a mai estét is egy dicséret énekléssel fejezzük be. A 340. dicséretünket keressük ki. 340. dicséret. Te drága Jézus, mi történt te véled? És az első 5 versét énekeljük.
Te drága Jézus, mi történt te vélem, hogy oly keményen sújt az ordítélet, a szörnyű vétket elmivel követted. Mi
mi az erő?